Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 65. Zsoltár első versét. 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két gyermeket hoztak szülei keresztelni, Szakály Péter és Somodi Mónika gyermekeit, Porsát és Zarát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versét. 329. dicséretünk második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, és így részesüljenek a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Úristen akarata az, hogy gyermekeitek is Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Pál apostol efézusi gyülekezethez írott levelének második fejezetéből, a 13. versből. Így szól Isten igéje. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet! Mi emberek nagyon sokféle úton járunk az életünk során, és ti sokféle utat és sok kilométert hagytatok már magatok mögött, sokféle lakhelyet, és mégis mindenhol lehet és lehetett otthonra találni. Sokféle utat járunk mi emberek, a kapcsolatainkon belül, talán sokféle kultúrával is találkozunk, találkoztok, mind-mind sok és sokféle út. És sokféle lelki utat is bejárhat az ember az élete során. Akármilyen úton járunk, minden úton járásunkban vannak közeledések, és vannak távolodások. Ezen a reggelen, ezen a délelőttön a ti utatok ide vezetett az Isten házába. Út ez is. Jelképe annak a közeledésnek, amit az Isten felé tesztek. Az Isten felé, az Istenhez vezető út. Fontos döntés ez az életetekben, hogy úgy döntöttetek, hogy gyermekeiteket megkereszteltetitek. A keresztség erről is beszél. Arról beszél, kifejezi azt számotokra, és emlékeztet mindannyiunk keresztségére, hogy az Isten közel jött. Hogy a legnagyobb utat az Úristen járta, és tette meg értetek, gyermekeitekért és mindannyiunkért. És tulajdonképpen a ti igenetek erre a keresztségre, az igenetek az Istenhez való közeledésre jó válasz az Isten közeledésére. És éppen ezért először is hadd adjam útravalóként számotokra azt az üzenetet, ami ebben az igében megfogalmazódik. Közeledjetek továbbra is az Istenhez. A gyülekezet, ahol most együtt vagyunk, és minden gyülekezet szerte a világon, legyen Kanadában, Svájcban, vagy éppen Franciaországban, minden gyülekezet olyan emberekből áll, akik valamikor távol voltak az Istentől. És mindannyian tettünk és teszünk utat az Istenhez. Ennek az útnak talán mindnyájan más és más szakaszában vagyunk. Ki közelebb, ki távolabb. És mindnyájunk útja egészen személyes, egészen különböző élethelyzetekben szólít meg bennünket, akik itt vagyunk, ma is az Isten ugyanazzal az igével. De bármilyen gyülekezetben járjatok is, és bárhova kerüljetek is, a közös az, hogy az Istenben találjuk meg megváltásunkat. Hogy az Istenben találjuk meg gondviselésünket. De egy biztos, mindnyájan távolról indultunk, és mindnyájan közel kerülhettünk. Ti is különféle módon indultatok, és különféle utakat jártok. És a ti gyermekeitek is. A mögöttük lévő néhány évvel, és az előttük lévő sok-sok esztendővel. A ti feladatotok, szülőként és keresztszülőként, hogy azt a távolságot, ami mindig ott lehet Isten és ember között, amit elsőrenden az Isten akar áthidalni és hidal is át, ezt a távolságot ti is egyre inkább csökkentsétek és szorosabbra vonjátok. És a ti felelősségetek az szülőként és keresztszülőként, hogy ezt a két gyermeket úgy tereljétek, hogy egyre közelebb kerülhessenek az Istenhez. Fontos, rátok bízott felelősség ez. Az Isten közel jött. Az Isten közel van. És itt megtörténhet az a helyzet, ami nagyon sok ember életében megtörténik. Hogy az Isten közel van, de az ember pedig távol van az Istentől. Furcsa ellentmondás ez. De az Isten mindig hív. Az Úristen mindig ott van lehetőségként. Közeledjetek az Istenhez. Legyen ez a keresztség, ez a keresztelő most egy ilyen alkalom. És közelítsétek az Úristenhez a ti gyermeketeket, gyermekeiteket. Legyetek számukra példává az Istenhez való közeledésben. Adjátok át nekik a mi hitünknek az alapjait, Krisztus szeretetét, az ő megváltását, a 10 parancsolatot, a hitvallást, és sok mindent, és vezessétek őket úgy, hogy eljöjjön az életükben a konfirmáció időszaka, amikor megerősödhetnek ebben az ajándékban, ebben a hitben. A másik, amit különösképpen is szeretnék a szívetekre helyezni, az az, az Isten azért van közel hozzátok, hozzájuk és mindnyájunkhoz, mert Krisztus megváltott minket, mert Krisztus vérét adta értünk. Az ember helye az Isten teremtési rendje szerint az Isten közelében van. Az első bűneset, a bűnbeesés és minden általunk elkövetett bűn távolodást jelent az Istentől. Fontos az emberi igyekezet. De az emberi igyekezet önmagában semmit nem érne és nem ért volna, ha nem lépett volna már előbb közel az Isten. A bűn az olyan, mint egy válaszfal, ami elválaszt az Istentől, és ami elválaszt a másik embertől. De Krisztus lebontja ezt a válaszfalat. A keresztség arról szól, hogy a ti gyermekeitek életét és a ti életeteket is, és mindnyájunk életét megváltotta Krisztus. Arra emlékeztet, hogy úgy újít és úgy tisztít meg Krisztus kereszthalála, olyan valóságosan, ahogy néhány perc múlva a keresztvíz érni fogja a ti gyermekeiteknek a fejét. Közeledjetek így az Istenhez. Higgyétek, Krisztus kereszt áldozata nyomán egészen közel lehet az Istenhez kerülni. Így áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, hogy, mint ahogy mindannyiunk távolságából lehet közelség, úgy legyen a ti életetekben, a gyermekeitek életében. Így újítsátok meg naponként szövetségeteket az Istennel, és legyetek így hitben, Istennek való engedelmességben igazi útmutatók és példák a ti gyermekeitek számára. Így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassanak? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten szent lelke adjon nektek erőt, hogy tudjátok teljesíteni ezt a fogadalmat. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Isten szent lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesítsük ezt a fogadalmat. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk Istenünk, áldunk téged azért, mert elközelített az Isten országa. Áldunk téged azért, mert közel jöttél hozzánk, közel jöttél az életünkhöz, a bajainkhoz és az örömeinkhez egyaránt. Áldunk azért, mert közel jöttél, hogy megvásd az életünket, és örök élettel ajándékozz meg mindnyájunkat. Köszönjük neked, Úrunk, a keresztség szövetségét. Köszönjük, hogy itt lehet ez a két gyermek, köszönjük az ő életüket, a mögöttük lévő esztendőket. Köszönjük azt a gondviselő szeretetet, amivel hordoztad őket, különösképpen is, és elsősorban az ő szüleik által, hogy adtál nekik erőt, kitartást, bölcsességet gyermekeik hordozásában és nevelésében. Imádkozunk ezekért a gyermekekért, Urunk. Azért, hogy te ajándékozz meg őket hittel. Ígéreted szerint te légy velük napról napra. Áld meg őket jó és rossz időkben egyaránt. S kérünk, ajándékozz nekik a hitet, a neked való engedelmesség készségét, hogy a te követésedben állva üdvösséget nyerhessenek. Így könyörgünk a szülőkért, a keresztszülőkért, az imént fogadalmuk megtartásáért. Adj ehhez nekik erőt, bölcsességet, szeretetet, kitartást. És könyörgünk azért, hogy vagy ebben a gyülekezetben, vagy máshol, de otthonra lehessenek. Kérünk, így tagold be őket a te egyházadba, a te közösségedbe. Áldunk téged, Istenünk, hogy így bízhatjuk rád őket. Amen. Fursak, keresztelnek téged, Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Zara, keresztelnek téged, az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Forsa, Zara, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő arcát beátok, és adjon nektek békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleiteket örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 338. dicséret első három versét, 338. dicséretünk első, második és harmadik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangélium 23. fejezetéből, a 23. fejezet első versétől, a 12. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje így szól. Ezután valamennyien elindultak és elvitték Jézust Pilátushoz. Ott így kezdték vádolni. Megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket. Ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz. Semmi bűnt nem találok ebben az emberben. De azok még erősebben kiáltozták, fellázítja a népet tanításával egész Judeában, Galileától kezdve egészen idáig. Pilátus ezt hallva megkérdezte. Galileából való ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk Istenünk, áldunk téged azért, mert láthatunk téged és hallhatjuk a te szavadat. Áldunk azért, mert a Szentírás történetein keresztül úgy mutatkozol be számunkra, mint aki élsz, mint aki cselekszel, mint aki ott vagy mellettünk emberekkel, látod érzéseinket, gondolatainkat. Áldunk téged, Urunk, azért, mert teremtő és újjáteremtő Isten vagy, aki megváltó szereteteddel hordozol bennünket. Áldunk téged, Urunk, mert szólsz, és a te igédben hatalom és erő van, mert cselekszel szent lelked által. Mindenható Úrunk Istenünk, ezen a vasárnapon hálát adunk neked, nem csak az aratásért, de az új kenyérért, az élet ígéretéért, és mindazért, a mindennapi kenyérért, amivel megajándékoztál, és amivel reménység szerint meg fogsz ajándékozni az előttünk lévő időben is. Köszönjük a munkás kezeket, köszönjük neked a föld áldásait. De visszatekintünk, Urunk, nemzetünk múltjára, történelmére is. Hálát adunk azokért, akik a te utadon jártak, és arra vezették ezt a népet. Hálát adunk államiságunk több mint 1000 esztendejéért, azért, hogy sokféle veszély és megpróbáltatás között megtartottál bennünket. Istenünk, jövünk eléd hálaadásunkkal, de hozzuk eléd a mi terheinket is. Így hozzuk eléd, Urunk, gyászunkat, fájdalmunkat és szomorúságunkat. Így jövünk eléd, kérve vigasztalásodat, együttérző jelenlétedet. Jövünk eléd utakat keresve, válaszokat várva, mert látni szeretnénk téged. És jövünk eléd, Urunk, a mi vétkeinkkel is, amelyek elválasztanak minket tőled. Add, Urunk, hogy hozzád térjünk, és benned újuljon az életünk. És jövünk eléd, Urunk, mert szükségünk van a te szavadra, amely az élet beszéde. Szentlélek Isten, légy jelen közöttünk, és tedd élővé számunkra a hirdetett igét. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 440. dicséretünk utolsó, azaz 14. versét énekeljük. 440. dicséretünk 14. verse így kezdődik. Add, Úr Jézus, halálodban követnünk életedben. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni. Írva található a Lukács írása szerinti evangélium 23. fejezetében, a 8. és a 9. versekben a következőképpen. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az ember arra vár, hogy valamiképpen meglássa az Istent. Látni szeretnénk az Istent. Látni szeretnénk azt, ahogyan cselekszik. Látni szeretnénk azt, ahogyan ő megjelenik az életünkben, megjelenik a világban. Mert valamiképpen úgy gondolkodunk, hogy ha látjuk a jelenlétének a jeleit, az bizonyíték lesz és erővel fog eltölteni bennünket. Látni szeretnénk az Istent. Látni szeretnénk őt az élet fordulópontjainál. Látni szeretnénk őt akkor, amikor valami új szakaszra indulunk el, vagy amikor befejezünk és lezárunk valamit. Látni szeretnénk az Istent, hogy hogy áll mellettünk az életünknek a kihívásaiban és nehéz helyzeteiben. Látni szeretnénk az Istent a történelemben. Látni szeretnénk az Istent a világban. Látni szeretnénk őt a kizökkent időben és a felbojdult világban. Látni szeretnénk őt a kiúttalanságban. Látni szeretnénk a szomorúságban, és látni az örömben. Látni szeretnénk, mert azt gondoljuk, ha látjuk, majd attól, majd a látástól változik minden. Látni szeretnénk az Istent az élet kiteljesedésében, és látni szeretnénk őt akkor, amikor úgy érezzük, fogyatkozóban van a hitünk. Látni szeretnénk az Istent. Sok mindent mondtam most ezzel kapcsolatban, talán folytathatnánk is a sort. Ki a maga módján, a maga életének mostani helyzetében. Látni szeretnénk az Istent. Amikor az evangéliumi történeteket látjuk magunk előtt, tele vannak olyan történetekkel, amikor az emberek látják az Istent, láthatnák az Istent, de értsük jól, csak Jézust, mint embert látják. Az emberek látni szeretnék az Istent, és tele van az evangélium olyan történetekkel, amikor az emberek elszalasztották azt a lehetőséget, hogy megláthatták volna az Istent. A vallásos emberek, a farizeusok, az írástudók látják Jézust, és azt mondják, az Isten nem ilyen. Látják Jézust, és azt mondják, ő nem lehet az Isten fia. Látják Jézust, és azt mondják, hogy az Istennek nem így kell cselekedni, és ezért azt mondják, ő nem Isten. Ez Isten káromlás. Látja őt, mondjuk így, a kevésbé vallásosak tömege, látja őt a köznép, aki nem akar más látni sokszor, csak kenyeret meg cirkuszt. Látja őt az az 5000 ember, aki között csodát tesz a kenyérszaporítás történetében, és látják őt a csodatevőt, aki aztán elkezd tanítani, és arról beszél, én vagyok az élet kenyere. Örök életet, üdvösséget, Isten országát készítem nektek, és ahogy nem konkrétan kézzel fogható kenyeret ad, hanem azt mondja, jöjjetek, térjetek meg, és higgyetek én bennem, elkezdenek elfogyni az emberek, és az 5000-ből marad a 12. A 12 tanítvány. Pedig látták a kenyeret. Láthatnák az Istent. És itt van Jézus kihallgatása, és kérdezi Pilátus, kérdezik a nagy tanács tagjai, a vallási vezetők, ki ő? Isten? Ember? Tegyen vallást arról, hogy kicsoda. A vád szemben vallási, vele szemben vallási, Isten fiának mondja magát. És ugyanakkor politikai, mert tudják jól, az, hogy az Isten fiának mondja magát, ez Pilátus nem nagyon érdekli. Ezért hozzá úgy mennek, lázít, és megtagadja a császárnak való engedelmességet, ami egyébként nem igaz. Itt van Jézus Krisztus kihallgatása, és azt látjuk, hogy Krisztus nem emberi elvárások szerint mutatkozik meg, és nem emberi elvárások szerint láttatja meg, hogy ő Isten. És nézzétek, miben láttatja, hogy ő Isten? Abban, hogy átéli a kiszolgáltatottságot. A kiszolgáltatottságban és a csendben láttatja meg, hogy Isten. Képzeljük csak el a helyzetet. Vádolják őt, kiabálnak, ordítanak, halált kérnek rá, és ő csendben van. Lehetne ezt máshogy hordozni, mint isteni erővel. Látni szeretnénk az Istent, és Istent a néma áldozatra, keresztre készülő Krisztusban lehet meglátni. Két kérdést teszek ma fel. Az első kérdés így szól, miért szeretnéd látni az Istent? A látás nagyon meggyőző tud lenni. Amit látunk, sokszor mondjuk azt hisszük el. Persze hívő emberként másként gondolkodunk erről. Mert hisszük, a láthatón túl ott van a láthatatlan. Ma a látásról szól és a látványról szól nagyon sok minden, de közben tudjuk azt is, amit látunk, mennyire megtévesztő lehet. És amit látunk, az sokszor az, amit látni engednek, vagy amit láttatni akarnak velünk. És közben, miközben látásra épül a világunk, a tudomány ott jár, hogy a milliméternek is sokad részét tudják megfigyelni, amit szemmel már nem látunk, de mégis van. És hány ember megsejti, érzi, mondja, a láthatón túl is valóságnak kell lenni. A Szentírás világosan beszél arról. Az Isten látható és a láthatatlan világot teremtett. Ebben a történetben előttünk van Heródes, akihez oda vezetteti Pilátus Jézust, ítélkezzen hát ő az ügyében. Meglátja Jézust és megörül neki. Látja őt. És azt reméli, majd itt most előttem, meg a többi ember előtt valami csodát fog tenni. Mit vár Heródes Jézustól? Mutatványt. Erre kell neki az Isten. Persze ő nem mondja Istennek, de Jézustól csak mutatványt vár. Az, hogy a csodái üzenhetnek is valamit, eszébe nem jut. Csodát, mutatványt, parádét akar látni. És nem sokszor az történik-e, hogy mi is mutatványokat várunk az Istentől. Az életünkben, a világ dolgaiban. Valami olyat, ami meggyőző, valami olyat, ami végtelenül lehengerlő. Heródesnek is és nekünk is azt mondja ma Isten, Krisztus nem tesz így csodát, hogy csak mutatványt várunk tőle. Heródesről tudjuk, olvassuk korábban Lukács evangéliumában, hogy az egyik főemberének a felesége azok között az asszonyok között volt, akik Jézust követték. Ilyen módon Heródes hallhatott nagyon is sokat róla. Talán úgy volt ott, tegyünk egy próbát. Mit mond ez a Jézus, és mit hirdet itt nekünk, meg milyen csodát tesz? Adok neki egy esélyt. És nem történik csoda. Hányan vannak úgy, és hányszor voltunk talán mi is úgy? Adok az Istennek egy esélyt, hogy tegyen csodát, és akkor majd elindulok. És esetleg hányszor történt meg az, hogy az Isten sok hitetlenségünk ellenére mégis tett valami csodát, aztán mi meg nem indultunk el. Jézus itt nem tesz semmit. Sokszor kérdezzük, miért nincsenek ma csodák. Nem lehet egy rövid válasszal elintézni ezt. Hiszem, hogy vannak csodák. De nézzétek, előttünk vannak az evangéliumi történetek, ahol Krisztus gyógyít, embereket emel föl és újít meg. Mi ezt láthatjuk. Heródes látja Jézust, de nem látja benne az Isten fiát. Látja Jézust, de nem látja benne az Istent. Látja Jézust, de nem látja a megváltót. Testvérek, pedig ebben van a lényeg. A héten beszélgettem valakivel, kicsit úgy volt ez az illető, hogy minden vallásból kiszedegeti magának azt, amiről ő azt gondolja, hogy jó. Más vallások is elismerik Jézust, mint nagy tanítót. Testvérek, nem ez az újdonság, és nem ez a hit, hanem az, ha Jézust, mint Istent látjuk. És ezt azért is nagyon fontos tudnunk, hinnünk és vallanunk, mert vannak olyan keresztjének, magukat keresztjének valló közösség, akik nem vallják Isten, Jézus istenségét. Voltak, vannak és lesznek is. Pedig itt fordul meg a dolog. Ha Jézus nem Isten, akkor nincs megváltásunk. Krisztus nem csodákat tesz. Nem csodát tesz ebben a történetben, hanem egyszerűen önmagát mutatja és állítja elénk engem néz, és azt az utat, amire készülök, amiről mi már tudunk, a kereszt útját mutatja. Itt az Isten nem szól és nem tesz. És mégis mindennél többet mond az, ami itt történik, mert ebben a nem szólásban és nem cselekvésben proféciák teljesednek be. Ebben a kereszt útja van előttünk. Látni szeretnénk az Istent. Jézuson keresztül láthatjuk az Istent. Az Istent, aki nem mutatványokat tesz értünk, hanem vállalja egész életünket úgy, ahogy van. A maga elesettségében, terheivel, nyomorúságával és vétkeivel, és meghal értünk a kereszten. Jézusban láthatjuk az Istent. A másik kérdés így szól, miért hallgat az Isten? Ha az evangéliumokat nézzük, akkor azt látjuk, Krisztus folyamatosan tanít. Hol csak a 12-t, hol a tágabb tanítványi kört, hol nagyon sokakat. Folyamatosan tanít. És ma itt ebben a történetben nem a tanító Krisztust látjuk. Ebben a történetben az a Krisztus van előttünk, aki először keveset szól, aztán pedig nem mond semmit. Azt mondja korábban a nagy tanács tagjainak kérdésére, meg aztán Pilátus kérdésére is, hogy amikor azt teszik fel, hogy te vagy az Isten fia, te vagy a zsidók királya. Ennyit válaszol, csak ti mondjátok, te mondod. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy igen. És ez az utolsó szó. Egészen világosan mondja ki Jézus. Igen, én vagyok az. És innentől kezdve nem szól. Nincs új kijelentés. Nincs már új tanítás. Sem a tömegnek, sem a tanítványoknak. Később lesz, majd a feltámadás után. De most Krisztus elhallgat. Miért hallgat az Isten? És mégis hallgatásában is beszél. A zsidóság úgy gondolta, vallotta és hitte, hogy a megváltó nagy proféta és nagy tanító lesz. És ott tanított és ott profétált közöttük, mutatva az ő istenségét. Az a világ, az a kultúra, a hellénista világ, hellénista római világ és kultúra pedig úgy tartotta, hogy az Istennek, az istenségnek, az isteneknek az istenségét az mutatja, hogy hallgatnak. És nézzétek, Pilátus előtt hallgat Jézus. A vallását teljesen elhagyó Heródes előtt, aki ehhez a több istenhívő kultúrához, valláshoz fordult, és azt gondolja, hogy az istenséget azt jelenti, hogy hallgatás van, ott előtte hallgat Jézus. És nem esik le a tantusz. És nem látják benne az Istent. Nincs válasz. Láthatnák az Istent, és nincs meglátás. Miért hallgat az Isten? Mert Jézus elmondta azt, amit eddig el kellett mondani. Mindent. Mert kimondta, hogy te mondod, vagyis igen, én vagyok az Isten fia, és innentől kezdve nem az Istennek kell beszélni. Innentől kezdve az embernek kell beszélni. Innentől kezdve az embernek kell válaszolni. Én elmondtam, ki vagyok. És mit kezdesz ezzel? Lesz-e ebből hit? Lesz-e ebből Istenhez fordulás? Kell a válasz. A válasz az ítélet és az elutasítás. Kedves testvérek, kétféle élményünk van nekünk is. Az egyik élményünk az, hogy szól az Isten. Hogy újra megszólít, hogy elkezd beszélni, hogy elkezdett valamikor beszélni hozzám, hogy erővel éreztem az ő üzenetét. Hogy az életem egy nehézségében, talán éppen most, a mostani terheim, bánatom és kihívása közepette valamiképpen megjelent és megszólalt az Isten. Az Isten szól, mert megszólít az igehirdetés, mert bibliaolvasásban felragyog egy gondolat, egy mondat, egy szó. Értem a szavát, értem, mert válaszol, Nagy áldás ez. A másik élményünk pont ezzel ellentétes. Nem szól az Isten. Keresem, de nem szól. Nem hallom a szavát. Ülök a templomban, és nem ér el hozzám az üzenet. Ott vagyok gondolataimba temetkezve a mindennapokba, és nem hallom az Isten szavát. Idegesítő helyzet és kétséget keltő helyzet. Sőt, hadd mondjam így, a 20. és a 21. század emberének szinte állandó tapasztalata és érzése, hogy nem szól az Isten, vagy nincs is szükség isteni szóra. Miért nem szól az Isten? Testvérek, sok oka lehet ennek, de most én hadd mondjak egyet. Jézus nem szól, mert ott akkor már elmondott mindent. Mindent, ami addig kellett. Elmondta az üzenetet. És felmutatta magát, mint Istent. És most nem szól. Most neked kell szólni. Mit kezdtél és mit kezdesz az isteni üzenettel? Mit kezdtünk azzal az üzenettel, ami valamikor megérkezett hozzánk, amit valamikor megértettünk? Lehet, hogy az Isten azért nem szól, mert nem adtunk rá választ. Mert szeretne már tovább vezetni, már vágyik arra, hogy szóljon újra, de nem tud még, mert mi még nem léptünk. Mert még előbb nekünk kellene engedelmeskednünk, még nekünk kellene valamit tennünk úgy, ahogyan ő szólt. És nem szól az Isten azért, hogy a szóról a cselekedetre irányítsa a figyelmet. Az pedig a szenvedés, az áldozat, a kereszt, amiben van a mi megváltásunk. Hogy ráirányítsa a figyelmet a keresztes, aztán a feltámadásra, hogy reménységünk legyen, amikor gyászolunk, és reménységünk legyen akkor, amikor az életünk végére tekintünk. Az Isten van, amikor nem szól, hanem cselekszik. Kedves testvérek, hinni azt jelenti, látom a láthatatlant, bízom az Istenben. A hit ajándék. A hit válasz az Istentől meghallott üzenetre. Ebben az előttünk lévő történetben Krisztus nem szól és nem cselekszik. Emberek játékszerévé válik. És ezen keresztül még ősi ellenségek is, mint Heródes és Pilátus kibékülnek. Mindennél világosabban szól Krisztus tette. Keresztje és áldozata. Látni akarjuk az Istent, és hallani akarjuk az ő szavát. Láthatjuk őt, mint aki a kereszten elment értünk, és vállalt bennünket, halálosan szeretve. Ha látni akarjuk az Istent, és hallani az ő hangját, a keresztig kell elmennünk, hogy megértsük szeretetét, és megértsük megváltását. Adja Isten, hogy így lássuk őt, így halljuk őt, és így adjunk neki választ hitünkkel és engedelmességünkkel. Amen. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát a mi Urunknak, megtartó szeretetéért. Mindenható Úrunk Istenünk, áldunk téged azért, mert hatalmad van teremteni és újjáteremteni. Hatalmadban áll elfeledni vétkeinket, és ezáltal szabadulást adni, és megnyitni az üdvösséget számunkra. Így adunk hálát, Urunk, ezért az úrvacsorai közösségért. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha bár láthatatlan vagy, mégis láthattunk és láthatunk téged. Így köszönjük meg neked, Urunk, amikor szól a te szavad, de köszönjük a te intő, válaszra késztető hallgatásodat is. Köszönjük Krisztus keresztjét, ami világosan mutatja számunkra, hogy mennyire szeretsz bennünket, és mennyire gyűlölöd a bűnt. Mindenható Úrunk, Istenünk, áldásért könyörgünk az életünkre. Azért könyörgünk, hogy szent lelkedet töltsd ki ránk, hogy tudjunk neked tetsző, neked engedelmes életet élni. Mindenható Úrunk, Istenünk, kérünk, adj nekünk erőt a Te utadon való járáshoz. Kérünk, légy velünk betegségekben, és légy a betegekkel. Különösképpen imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik a gyász terhét hordozzák. Azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett és búcsúztak, és azért a családért, akik az elkövetkező héten készülnek temetni. Kérünk, Urunk, éreztesd jelenlétedet, vigasztaló közelségedet. Add a Te szent lelkednek vigasztaló és gyógyító jelenlétét és erejét. Teremts békességet, Urunk. Imádkozunk a mi egyházunk, a mi gyülekezetünk szolgálatáért. De hordozzuk városunkat, népünket, határokon innen és túl. Mindenható Istenünk, rád bízzuk ezt a világot, a magasok békétlenségével és istentelenségével, hogy minél többen meghallják a Te szavadat, és meglássák a Te kegyelmes voltodat. Kérünk, Urunk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Mindezek után Istennek, Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ma még 6 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteletet Kecskeméten a főtéren, illetve a templomban, és a főtéren 5 órakor pedig gyermekek megáldására kerül sor. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így csütörtökön este 6 órára a kézi munkakör tagjait és az újabb jelentkezőket várjuk szeretettel. Jövő vasárnap szokásos rendünk szerint 3:40-kor tartunk istentiszteletet itt Katonatelepen. Ez alkalommal a Kékkereszt csoport lesz itt közöttünk, és fognak majd szolgálni is az istentiszteletem. Az elmúlt héten többször kellett megállnunk ravatal mellett. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Pogány Mihály 85 éves, Merász Mihály Imre 83 éves, Tóth Mihály 72 éves, és dr. Kardos János név vitéz Berényi Márta 88 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Szucsánné Bernát Márta 52 éves korában hunyt el. Temetése kedden délután 4 órakor a református temetőben lesz. Cseh János testvérünk elhunyt, temetése csütörtökön délután 3 órakor a köztemetőben lesz. Szemerédiné Pór Margit 38 esztendős korában hunyt el. Temetése csütörtökön 3 órakor a református temetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére, hordozzuk őket naponként imádságainkban. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 81 000 forint templom kárpitozására, 100 000 forint adomány érkezett. Közeledik a tanévkezdés, a református általános iskola tanévnyitó ünnepségére augusztus 31-én szerdán 16:30, a református gimnázium évnyitójára ugyancsak 31-én szerdán, de este 6 órakor kerül sor. Augusztus 28-án jövő vasárnap 10:30 ökumenikus istentisztelet lesz a Híres Hét Fesztivál zárónapján a főtéri nagyszínpadon. Diakóniai szolgálatunk kérését tolmácsolom, ahogy tettem azt egész nyáron, a diakóniai központ rászorulók részére felajánlásokat, adományokat vár, lekvárt, befőttet, illetve használt, de még jó állapotban lévő iskolatáskát és torna felszerelést. Többen tettek már felajánlást, köszönjük ezeket, folyamatosan juttatjuk el innen is a diakóniai központba, tehát az adományokat a lelkészi hivatalban, a református könyvesboltban, illetve itt nálam is le lehet adni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként a 440. dicséretünknek 13. versét énekeljük el. 440. dicséretünk 13. versét. A 13. vers így kezdődik: Isten ártatlan báránya, méltó vagy, hogy védj áldást. A záróéneket követően a záró imádságra kerül sor, és utána énekeljük majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten ártatlan báránya, méltó vagy, hogy védj áldást.
Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt.